Szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm a lehetőséget, és ilyenkor nehéz mit mondani, úgyhogy éppen ezért imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük neked, hogy te sosem hagysz el bennünket a nehézségben. Köszönjük, hogy ott vagy, üldözött testvéreinkkel is most. Kérlek, áraszd ki a te szeretetedet és békességedet számukra. Köszönjük a te igédet, amiből tanulhatunk, és kérlek, hogy ma is hadd tudjunk hazavinni üzeneteket, és a szívünk az nyíljon meg az ige iránt, és testvéreink iránt is. Jézus nevében. Amen. Amen. Tehát nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek, és nem egy könnyű napon vagyunk itt, nem egy könnyű témát dolgozunk föl. Az üldözésről beszélgetünk ma. Dávid üldöztetéséről, illetve mai Dávidokról fogunk ma szót ejteni. Hoztam nektek egy képet, személyes történettel kezdeném. Ki ismeri ezt a bácsit a következő képen, ezt az úriembert? Engem tényleg érdekel, hogy ki ismeri őt. Nagyszerű, örülök. Nos, hát ma reggel hallgattam egy dalt, sokszor hallgatok zenét, és különbözőképpen hat rám. A YouTube-nak van egy száma, az a címe, hogy Ordinary Love, egyszerű vagy hétköznapi szeretet. Van egy másik alcíme, ez a Mandela Song. És azt kell tudni erről az úriemberről, hogy ő 27 évig volt börtönben és szenvedett. És azért érintett ez meg most a napokban engem különösen, mert a következő hónapban én 27 éves leszek, és ez egy hihetetlen nagy idő, hogyha az ember benne van a szenvedésben, az üldöztetésben, vagy a bezártságban. Utána viszont egy szempillantás. És ennek a dalnak az a refrénje szabad fordításban, hogy mert nem tudunk mélyebbre menni, ha nem érezzük a hétköznapi szeretetet, és nem tudunk magasabbra sem érni, ha nem tudunk mások felé egyszerű szeretettel fordulni. És ez az úriemberű 63-tól 90-ig volt bezárva, és szabadulása napján a következőket mondta, nagyon megérintett. Amint kiléptem az ajtón, amely a szabadság felé nyitott kaput, tudtam, hogy ha nem hagynám hátra a keserűséget, a gyűlöletet és a bosszúvágyat, még mindig börtönben lennék. És azt gondolom, hogy Mandela valami nagyon mélyet, valamit nagyon jól megértett az igazi szabadságról és a megbocsátásról. Erről lesz még ma szó. Én hiszem azt, hogy Isten tervében benne van ez a mai nap is. Az, hogy szerte a világon keresztények foglalkoznak az üldözés, az üldöztetés témájával, és imádkozhatunk is ezért, testvéreinkért. És hiszem azt, hogy nem véletlen, hogy itt vagy, és itt vagyok, és hadd mondjam azt, hogy az, hogy ma reggel úgy döntöttél, hogy ide jössz, ezzel kifejezted azt, hogy sok minden másra meg nemet mondtál, de az volt az imám, hogy gazdagodjunk, és érintsen meg minket, Isten. A felemelő evangelizáció után hallhattunk Lacitól, aztán pedig Zotyától az Egy Sámuel történeteiről. Kezdtük Lacival az üldöztetések, Dávid üldöztetésének a kezdeteiről, utána pedig múlt héten megnéztünk egy konkrét epizódot Zotya által. Hihetetlenül érdekes. Én az utóbbi két hétben elolvastam az egész könyvet, és izgalmasabb, komolyan, mint egy hollywoodi film, hihetetlen fordulatok vannak benne, és azért csodálatos, mert ez a valóság, ez megtörtént, ez az igazság. Azt gondolom, hogy az elnyomás, az üldözés, a menekülés, a szegénység állapota az érdekes torzulásokat okozhat az emberekben. Dávidnál is ezt vettük észre, ő nem volt a helyén, bolondnak kellett tettetnie magát, menekült ide-oda, és nyomás alatt, ez egy kérdés felém és feléd, nyomás alatt hogy viselkedünk? Különböző helyeken járhattam az utóbbi években a világban, és nagyon érdekes volt látni, például Kárpátalján, az ottani nagyon elnyomott és szegény körülmények között élő romák életében, hogy valósul ez meg. Vagy éppen Mexikóváros környező hegyvidékein, a favellákba betelepült vidéki munkavállalók életében, vagy éppen Izraelben, ahol tavaly láthattam az éppen elnyomott palesztinokat az izraeli részeken, vagy éppen az elnyomott zsidókat a palesztin részeken. Mi a helyünkön vagyunk-e? Hogy érezzük az életünket? Valamibe bele vagyunk kényszerítve, nyomás alatt vagyunk? Én azt gondolom, hogy hála Istennek közel nem akkora mértékben, mint a képeken, vagy mint Dávid történeteiben. A mai prédikáció két részből szeretném, hogy álljon. Egyrészt folytatjuk az 1 Sámuelt, a 25. résznél tartunk. Akinél van Biblia, követheti az eseményeket. Dávid üldöztetésébe tekintünk bele egy konkrét epizód által. A prédikáció második részében pedig szeretném azt, ahogy hallhattunk is a bevezetőben, arról, hogy november 9-e egy központi imanap most a kereszténység életében, hogy imádkozzunk a mai Dávidokért, az üldözött testvéreinkért. Az 1 Sámuel 25. része egy korszak lezárulását mutatja be nekünk. Mehetünk egy diával tovább, és ez az a vidék, ez az a táj, ahol játszódnak a történetek. Az 1 Sámuel 25 hírt ad arról, hogy a nagy próféta Sámuel meghal és eltemetik. Valójában egy korszak lezárult. Azt olvassuk. Meghalt Sámuel, és egybegyűlt egész Izrael, és siratták őt, eltemették az ő házában, Rámában. Dávid pedig felkelt és elment Párán pusztájába. A bal felső képen láthatjátok azt a térképet, ami mutatja az eseményeket, és követhetjük Dávid menekülését a piros nyíllal, és a zölddel pedig Saul követi őt. Láthatjuk Zív pusztáját, Máon pusztaságát, és ezeken a vidékeken zajlódnak az események. Kicsit felelevenítettem magamban ezt a hihetetlenül izgalmas könyvet, és néhány epizódot kiemelnék most nektek, hiszen el tudom képzelni azt, hogy Rámában, amikor összegyűlt a nép, akkor visszaemlékeztek Sámuel életére. Ő megszületett, Istennek hatalmas vezetője, elhívott prófétája lett, és itt a 25. részben pedig a haláláról olvashatunk. Az 1 Sámuel 25 úgy kezdődik, hogy egy hívő családban levő második feleség Anna nem kap gyermeket, és Istenhez kiállt. A vetétársa Peninná az, aki bosszantja őt ezzel állandóan, Elkánának két felesége közül az, akinek sok gyermeket adott már az Úr. És ekkor olvashatunk Annának a híres imádságáról Éli előtt, hogy ha nekem gyermeket adsz, mondja az Úrnak, akkor Istennek szánom, Istennek áldozom. És ezt nem úgy értette, mint a pogány kultúrában feláldozandó, hanem az életét odaadni, de az élete számít, nem a halála, tehát Isten közelségében felnevelkedve Sámuel Éli pap mellett egy nagy szolgájává lett Istennek. Folytatódnak az események, és a kisfiú szolgál az úrházában, Anna pedig kap még gyermekeket, fiakat és lányokat. Filiszteusok harcolnak Izrael ellen, és állandó feszültség alakul ki az egész fejezetben. Eltelik 20 év, Isten távolnak látszik, és jön a Mitzpai országgyűlés, bűnbánat és megújulás. Sámuel ennek is egy nagy központi figurája. Sámuel családja sajnos leszármazottai elfordulnak az Úrtól, ez neki egy nagy bánata. És a filiszteus seregek végeznek az ő fiaival, és a halál hírére Sámuel is szörnyet hal idős korában. Ezt olvashatjuk az igében. Ez Élire vonatkozik, elnézést. És Sámuel ekkor még fiatal, Éli fiai azok, akik korruptságuk nyomán elvettetnek. Viszont Sámuel az, akinek az életét végig kísérhetjük ebben a könyvben, és aztán a nép királyt akar, jön utána az országgyűlés, megválasztják Sault, és ezután jön képbe Dávid idővel, hiszen Istennek nem tetszett az, hogy királyt választ Izrael, hiszen ő volt a király. Dávid pedig berobban a köztudatban, mikor elkezd Saul udvarában szolgálni, legyőzi Góliátot, és az ő zenei tehetségével is Saulnak szolgál. Jonatán szíve, Saulnak a fiának a szíve összefor Dáviddal, és kijelenti felé, hogy ő lesz a király. És innentől kezdve kezdődnek meg az üldöztetésnek az eseményei, amit láthatunk a képeken. A jobb alsó képen egy magányos, egyedül levő ember, sokszor így képzelem el Dávidot, aki ki is fejti ezt rengeteg zsoltárában, aki magányos és Isten előtt van. És ebben a környezetben, amikor menekül a király elől, elérkezünk a menekülésének egy apró epizódjához, az 1 Sámuel 25-ben. A következő dián összefoglaltam, hogy amikor én olvastam ezt a fejezetet, akkor milyen fő pontokat láttam meg ebben a fejezetben. Sámuel halál hírére összegyűlik az ország, Dávid tovább menekül, és egy érdekes történetnek lehetünk tanúi, Nábál és Abigail, mint házaspár szegélyezi, keresztezi Dávid és csapatának az útját. Mik a tanulságok ebben a fejezetben? Ezt a következő dia mutatja be. Hogyha mindenki elhagy az örökkévaló, nem, jót volt Dáviddal végig. Egy különleges történet az, ami Abigail és Dávid találkozása, mert kiemeli azt, hogy mennyire fontos a bölcsesség, az alázat. Dávid és serege a pusztában korrekt módon viselkedik az ott helyben lakó néppel, és Nábál pásztoraival is, nem veszel egyet sem a nyájok közül. De egyszer Dávid fölkeresi ezt a gazdag embert, és szeretne tőle kérni támogatást a pusztában. Ez abszolút érthető. És visszautasítást kap. És ennek a hírnek a hallatára kezébe akarja venni az eseményeket, és le akar számolni ennek a gazdag embernek az életével, és zsákmányt szeretne szerezni. És ezt megtudva az ő felesége, akiről azt írja az ige, hogy okos és szép, egy bölcsasszony, ajándékokkal próbálja kiengesztelni Dávidot, aki végül is bizonságot tesz arról, hogy milyen jó, hogy jöttél, és az Úr nem engedte, hogy én a kezembe vegyem a bosszúállást. Röviden ez a történet lényege. És elgondolkodtam itt, kicsit személyesen is, és mindannyian gondolhatunk akár a saját nevünknek a jelentésére is, hiszen ez nagyon fontos, hihetetlenül fontos az Ószövetségben, de én azt gondolom, hogy napjainkban is. Az ige elmondja, hogy a Nábál azt jelenti, hogy bolond. Ő egy felfuvalkodott, gazdag, tapintatlan ember volt, így látjuk az igében. Az Abigail pedig azt jelenti, hogy újongás, vagy azt jelenti, hogy az örömnek az atya. És milyen érdekes, amikor Jákobnak, aki csaló, Isten új nevet ad, Izrael, vagy éppen Simonból Péter lesz, Léviből Máté, vagy Saulusból Paulus, Saulból Pál, egy betű. Tudjátok, személyesen nekem sokat jelent az én nevem, és gondolom, hogy mindannyiatoknak sokat jelent a saját neve. Érdekes volt az életemben azt megfigyelni, hogy kaptam egy olyan nevet, ami arról szól, hogy Krisztusi, Krisztus követője. Aztán ahogy néztem az életem alakulását, kicsit viccesen, de az óvodában a hal jelet kaptam, képzeljétek. És édesanyám egyszer elmondta, hogy én 87-ben érkeztem, most leszek 27, amennyit Mandela töltött a börtönben, és a szüleim 80-ban házasodtak össze, és volt 7 év, én vagyok a legidősebb, az első gyermek, volt 7 szűk esztendő, így tudnám mondani. És sokat jelentett nekem, amikor ő elmondta, hogy volt, hogy ő Anna imádságával imádkozott. És hiszem azt, hogy mindannyiatok életében Istennek terve van a saját nevetekkel, főleg, hogy a keresztény szülők adták, és milyen jó, hogy keresztény szülőként adhatsz olyan nevet a gyermeknek, amiben tényleg benne lehet, úgymond, a jövője vagy a sorsa. Semmiképpen nem akarom egy ilyen nevében a sorsa közmondással ezt átadni, mert szabad akaratunk van, dönthetünk, de viszont Isten áldása ott lehet, és a név az sokat jelent. Istené a bíráskodás és a bosszúállás joga. Milyen jó az, hogy ezt Dávid meglátta, és nem engedte a csapatának sem, meg magának sem, hogy az indulatai elragadják a bolond nevű Nábál ellen, hanem az okos és szép Abigailnak, aki később a felesége lett, ráhallgatva tudott jót cselekedni. Eszembe jutott egy igerész, a példabeszédekből lehet, hogy ismeritek. Azt írja, hogy 3 dolog az, ami érthetetlen számomra, 4 dolog az, amit nem tudok, és ebből az egyik a férfiúnak az útja a lánnyal. És érdekes, vajon hogy alakult Nábálnak az útja Abigailhoz. És folytatja az ige a példabeszédekben, hogy 3 dolog alatt indul meg a föld, 4-et nem szenvedhet el, és itt is az egyik, amit kiemelnék, az az, hogyha a megvetett asszony mégis férjhez megy, ezt meg tudnám fordítani, hogyha egy megvetett, egy tapintatlan, egy bunkó férfinek szép és okos felesége lesz. Azt gondolom, hogy ekkor is leszakad az ég. Dávid üldözése nem ért véget az 1 Sámuel 25-ben. A 24-ben és a 26-ban egy-egy találkozását láthatjuk meg Saullal. A 25 pedig ezt az egy epizódot mutatta be Abigaillal. Olvassátok tovább majd, és fogjuk folytatni az Isten tiszteleteken ezt a témát, azt gondolom. Térjünk át a mai Dávidokra, mivel ma a világ különböző részein sok keresztény testvérünk van üldöztetés alatt, nyomás alatt. Ők azok, akik a zsidókhoz írt levél szavaival, akikre nem méltó a világ. Ők azok, akikre tehát nem volt méltó a világ. A következő ábrán hoztam nektek én is egy térképet. és különböző színekkel, a minél sötétebb szín a nagyobb üldözést jelenti, azokat az országokat láthatjuk, ahol különösen nehéz helyzetben vannak jelenleg keresztény testvéreink. Néhány példát hoztam. Nigéria északi részén például nagyon komoly üldöztetés és fenyegetettség alatt élnek a keresztény testvéreink. Észak-Korea a legzártabb ország jelenleg, és ott nem csak a keresztényeknek, hanem alapvetően az emberi életnek nincs túl sok értéke. És kevesen jutnak be oda, ajánlom szeretett szolgálatnak, illetve Szenci Sándornak a könyvét és iratait, ebből többet megtudhatunk erről a különleges országról. Egyiptom Kairó központtal terjeszti az iszlám gondolatokat, az iszlám hatásokat. És megdöbbentő dolog volt a hírekben, pár éve volt egy hölgy, aki ott élt, és a férje, vagyis a vőlegénye, aki amerikai, hazavitte volna. Jegyességbe jártak, és a repülőtéren, amikor ellenőrizték őket, akkor kiderült, hogy ő, ha bár keresztény, de vannak iszlám, muzulmán felmenői, és ezért nem engedték ki, ott tartották, és sokak közben járására tudott ez a dolog javulni. Irakban halljuk azt, hogy mit tesz az iszlám állam, az ISIS terrorszervezet, és sajnos Szíriában is az észak-arám törzsek, amik Jézus ideje óta ott élnek kis számban, ők is szinte a kihalás szélére kerültek. Pakisztánban és több iszlám országban van egy úgynevezett sharia törvény, és ez azt mondja ki, hogy amennyiben valaki áttér a mohamedán hitről a keresztény hitre, akkor halálbüntetés vár rá. Amennyiben keresztény családban nőtt föl, akkor nincs is benne a személyazonosító irataiban ez, ott akkor nincs ilyen szintű probléma. Rengetegen felszólaltak a politika világában a sharia törvény ellen, és lobbiznak sok helyen, mert ez egy hihetetlen dolog, hogyha belegondolunk, azért mert valaki áttér, mert valaki választ, ezért meg kell halnia. De sajnos ez több országban él, és gyakorolják. És még egy szemléletes példa, Malajzia, Dél-Kelet-Ázsia részein. Malajziában a helyi kormány az ENSZ-től felvett pénzekből az iszlám népszerűsít iskolákat tart fönt és indít be. És az a szomorú, az az érdekes, hogy az ENSZ-be pedig a legnagyobb befizető az Egyesült Államok, és Egyesült Államok pedig keresztény többségű. Tehát mekkora pazarlás, gondoljunk bele, hogy keresztények pénzéből a világ másik részén egy pogány vallás, most így mondom, propagálása megy állami szinten és iskolák létrehozásával. Ma körülbelül 100 millió keresztény érez és tapasztal szenvedést, üldöztetést. Hogy tudjuk, hogy ez mekkora szám, körülbelül ennyi baptista hívő van az egész világon, családokkal együtt. A szorongatott helyzetben azt gondolom, hogy az ember az inkább Istenhez fordul jó esetben, vagy elfordul tőle. Mert amikor nincs más remény, akkor jön be az Úr a képbe. És természet feletti módon tud cselekedni, megdicsőítve magát. Néhány bátorító igeverset hoztam, mi előtt fogunk imádkozni. Az üldöztetés az üldözés témájában. És közben pedig a következő ábrákon láthatjuk azokat az országokat, amik érintettek. 2 Korintus 4:8. Mindenfelől bajok és nehézségek vesznek körül bennünket, mégsem szenvedünk vereséget. Üldöznek, de Isten nem hagy el bennünket. Néha földre tipornak, de nem tudnak egészen elpusztítani. Életünk folyamán állandóan halálos veszélyben vagyunk Jézusért. Lukács 6.35, a viszonyulás, a helyes viszonyulás az üldözőkhöz. De ti szeressétek ellenségeiteket, és tegyetek jót velük. Azt gondolom, talán ez a legnehezebb. Tavaly decemberben voltunk a MissionNet nevű konferencián Németországban, és nagyon sok missziós szervezetnek volt egyes standja. Az egyik ilyen volt az Open Doors szervezet, amely feltett célja és szándéka az üldözött keresztények segítése. Imában és tettekben, cselekedetekben. Ez a World Watch List, ez az általuk összegyűjtött, minden évben frissített lista, amely a legüldözöttebb keresztény országokat mutatja meg nekünk. És miközben olvasom az igéket, láthatjátok ezeket az országokat, és a változást a tavalyi évhez képest, a 2013-as sorban. Van, amelyik följebb került, van, amelyik stagnál, és egészen új országok jönnek be a képbe, mint mondjuk Közép-Afrikai Köztársaság, vagy éppen Sri Lanka. Róma 8.35. Mi választhat el bennünket Krisztus szeretetétől? Életveszély, vagy akár, ha meg is ölnek bennünket? Nem, egyik sem. Mert Isten szeretetétől semmi, de semmi nem tud minket elválasztani. Róma 12.14-18. Még azokat is áldjátok meg, akik rosszat mondanak rólatok, vagy rosszat tesznek veletek. Ha rosszat tesznek veletek, ne álljatok bosszút érte. Ne álljatok bosszút magatokért, inkább bízzátok ezt Istenre. Ne engedd, hogy a gonosz legyőzzön téged. Ellenkezőleg tedd azt, ami jó és helyes, ezzel te fogod legyőzni őt. A következő képen az első 10 helyezettet látjuk most, és azt emelném ki, hogy ebből a 10-ből 9 az muzulmán iszlám ország. János 13.34. Ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Nyilván azt gondolom, hogy különbözőképpen érint meg téged és engem a szenvedésnek a híre. Mert a média az kifejlesztette bennünk az immunitást, és a nyomorúság iránti könyörület, az érzékenység, és azt gondolom más-más mértékben lehet meg bennünk. Vannak olyan keresztények, akikben jobban, vannak akikben kevésbé. Van olyan hívő, akinek jobban rádobban a szíve, mert mondjuk a segítés, a könyörület, az imádság, a közbenjárás lelki ajándékait kapta. Mások kevésbé. Ezzel tisztában lehetünk, mégis azt szeretném, hogy ez a nap fontossá tegye számunkra ezt a témát, és az ima olyan, mint egy lélegzetvétel. Nem fakultatív, hanem minden keresztény kollektívan kell, hogy megértse, megérintse őt, és használja. Efézus 6.18. Minden helyzetben imádkozzatok a Szent Szellem által. Ne hagyjátok abba az imádkozást Isten embereiért és népéért. Az előbb felolvasott igékben bátorítást kapunk arra, hogy Isten nem hagyja el a szenvedőket, és bátorítja azokat, akik esetleg nem szenvednek a közbenjárásra. A mártírok azok mindig különleges helyzetben voltak a keresztény egyházban. Bibliában és a keresztény gondolkodásban is előfordul, hogy Jézusért szenvedni az különleges, az kiváltság, az megtiszteltetés, mert egyfajta hiteles követésről tesz tanúbizonyságot. Ők a szenvedésben is követik az Urat, igazán krisztusiak. Testvéreim, mint hogyha a nyugati kereszténység kicsit elfeledtette volna velünk a követés ezen vetületét, a mi jóléti életünk és hitünk. Ugyanakkor az ilyen szenvedés azt gondolom, hogy távol áll mindenféle mazohista vonaltól. Az üzenet nem az, hogy menjünk el az esti géppel ma Irakba, mert nem kell keresnünk a veszélyt. Az értelmetlen szenvedés az nem valami olyan, ami Istentől való. És megvan az ideje és a lehetőség a menekülésnek is. Hogyha el lehet szökni, el lehet menekülni, akkor tegyük és tegyék ezek a keresztény testvéreink is. Viszont tudjuk azt, hogy a mártirok vére az magvetés. És mit tehetünk mi most, ma? A Biblia arra tanít, hogy járjunk közbe, imádkozzunk másokért, hordozzuk mások terheit is, nem elfeledve, hogy mindenki hordozza a maga terheit, maga keresztjét. Azt gondolom, valószínűleg minden ember élete során találkozik a szenvedéssel. Kicsit közelebb hoznám magunkhoz. Nem egy távoli dolog. A mértékekben van különbség. És a hitért való üldözés, mely a szenvedése speciális, viszont Isten által különösen figyelemmel kísért fajtája, az egyház kisebb, de növekvő részét érinti ma. Mi legyen az üzenet nekem és neked ma? Álljunk helyt a környezetünkben, és imában hordozzuk távoli testvéreinket is. Éljünk ott is, ahol vagyunk, de ne feledkezzünk meg róluk. Mert egy nap a földi szenvedések véget érnek, és a keresztjének hazaérnek. És nagyon tetszik nekem a Jelenések 21:4. Isten, ő az, aki letöröl minden könnyet a szemünkről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jalkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert elmúltak. És ő azt mondja, hogy újjá teremt mindent. Végezetül, és szeretnék időt hagyni az imára kis csoportokban. Az foglalkoztatott itt az utóbbi napokban, hogy milyen oltáron érdemes elégni az életünknek. Azt gondolom, hogy Mandela elnök kétségtelenül magasztos célokért élt. Az a jó hír, hogy hátralevő életünk első napja az ma van, és dönthetünk jól. És a körülményeinkről sokszor nem dönthetünk. Ezek a távoli testvéreink sem dönthetnek sokszor a körülményeikről, a politikai, gazdasági, egyéb helyzetekről. De amiről dönthetünk, az a hozzáállásunk, hogy a nyomás alatt hogy viselkedünk. Mit tett Dávid az üldöztetés alatt, és mit tesznek az üldözött testvéreink ma, és mit teszünk mi nyomás alatt. Tudtátok-e, hogy ezek a testvéreink benne vannak a Bibliában? Tudtátok-e, hogy vannak olyan mai Dávidok, akikre nem volt méltó a világ, írja a zsidókhoz írt levél, a következő ábrán látjuk ezt az igét. Tudtátok-e, hogy ők benne vannak a hithősök sorában? A hithősök elkezdődtek, és folytatódnak napjainkig. Mert ők azok, akiket megkínoztak, mégis visszautasították a szabadulást. Kigúnyoltak, megkorbácsoltak, itt látjuk, hogy miket tettek még velük és tesznek. Bujdosnak, szegénységben élnek, gonoszul bánnak velük és elnyomják őket. Ők azok, akikre nem volt méltó a világ, vagy más fordításban ők azok, akiket nem érdemelt meg a világ. Őket nem érdemelte meg a világ, ezek azért kemény szavak, mert hogyha a helyi krisztusi közösségek a világ reménysége, amit szívemből hiszek és meg vagyok győződve, akkor mi lesz a világgal, hogyha ők már nincsenek? Testvéreim, azokat sajnáljuk igazán, akik a másik oldalon állnak, mert saját maguk vágják el maguktól a megmenekedés esélyeit, mert a keresztény testvéreink földi élete a tét, de az üldözőiknek az örök élete. Végső soron az imáinkra leginkább ők szorulnak rá. Láttam egy képet a napokban, és az Úr ül egy padon, Jézus, és beszélget egy emberrel. És fölteszi neki a keresztény, tudjuk azt, hogy egy keresztény, hogy na de mester, miért van ennyi szenvedés a világban? Miért engedsz meg ennyi szenvedést? És a válasz Jézustól az, hogy én is ugyanezt kérdezem tőled. Van amiért mi is tehetünk. Van, amiért nem, és túl magas szintű politikai, kormányzati dolgok, de amiért tehetünk, azt tegyük meg. Összegyűjtöttem 3 egyszerű imapontot, a következő ábrán láthatjuk. És erre szeretnélek bátorítani most benneteket, hogy tegyük kis csoportokba, 2-3 csoportokba összefordulva, így a prédikáció végén. Imádkozzunk testvéreinkért, akik nehéz helyzetben vannak, azért, hogy maradjanak erősek hitben. Imádkozzunk azért értük, hogy tapasztalják meg a nehézségekben Isten szeretetét és békességét. És talán ami a legnehezebb az, hogy tudjanak megbocsájtani azoknak, akik üldözik őket. Volt pár hete belvárosban a Golgota gyülekezetben egy ima délután ebben a témában. Egy pakisztáni testvérünk, Asif Mol tartotta a fő beszámolót, és utána kis csoportokban imádkoztunk, és mikor hátranéztem és kerestem a imatársaimat, mögöttem ült egy pakisztáni testvér. És megdöbbentő volt azt átélni, hogy ő úgy kezdte, hogy rögtön az üldözőkért imádkozott. Azt gondolom, hogy ez egy óriási, hosszú távú látás, amikor számon tartja azt, hogy ezeknek az embereknek az örökkévaló sorsa a tét. Keresztény testvéreinknek is nagy a tét, de a földi élet az nem hasonlítható az örökkévaló élethez. És talán egy kis önkritika, és nem azt szeretném kelteni ezután, a prédikáció után, rosszul érezzük magunkat, de mégis amellett, hogy tudjanak megbocsájtani az üldözőiknek, talán tudjanak megbocsájtani nekünk is, jóléti nyugati keresztény testvéreiknek, mert nem biztos, hogy olyan mértékben foglalkozunk velük, hordozzuk, ahogy azt lehetne és kéne. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és most szeretnék lehetőséget és időt adni az imára. Kis csoportokba, 2-3 csoportokba, ott, ahol ülsz, szeretném kérni, hogy ezekért a témákért most imádkozzunk. Isten áldjon meg bennünket.